fákkal gyűlt meg a baja, de azt is megúszta. Akkor mi a fenét féljen néhány fehér köppenyes gyanús alaktól? Pedig félnie kellett volna. Erre csak akkor döbbent rá, amikor megérkezett az első kő. Vauni akkor még nem sejtette, hogy kővel van dolga. Azt hitte, madár repült felé, amelyet megzavart a fehér köpenyes emberi lény felbukkanása. Önkéntelenül is figyelni kezdte a röptét. Alaposan elnyúló, szürke test alacsonyan szállt, éppen csak elhúzott a borókabokrok legfelső ágai felett. Amikor néhány méternyire megközelítette Vaunit, megperdült a levegőben és lecsapott rá. Vauni felkiáltott. Ez a hülye egérnek nézi, és a végén még kiválja a szemét. Felemelte a botját, és a madár felé ütött. A madár ügyesen kitért az ütés elől, és ott maradt lebegve a professzor arca előtt. Vauni eltátotta a száját. Mi a szar lehet ez? Madárnak nem madár, hiszen nincsen szárnya. Sőt, denevérnek se denevér, mert a denevérek nem ilyenek. Arról nem is beszélve, hogy a denevérek éjszaka repdesnek, most pedig nappal van. A repülő lény megfordult a levegőben, mondhatni bucskázott egyet, aztán olyan sebesen, hogy emberi szem nem is tudta volna követni, ráült a professzor arcára. Vauni érezte, hogy megcsípi a képét, aztán a csodamadár árnyékká válva eltűnt a boróka bokrok között. Vauni az arcához nyúlt. A csípés helye lüktetett egy kicsit, és amikor elvette róla a kezét, vérvöröslött az ujján. Megcsípett a rohadék, gondolta, markába szorítva a botját. Gyere csak még egyszer! A szürke madár jött is. Talán meghallotta Vauni néma hívását, talán annélkül is jött volna, minden esetre néhány pillanat múlva ismét ott táncolt a professzor arca előtt. Vauni úgy gondolta, eljött az ő ideje. Háta mögé rejtette a botját, és rámosolygott a korong alakul valamire. Gyerünk, kicsim, gyerünk! A korong olyan gyorsan csapott le, hogy Vauni ki sem ránthatta a botját a háta mögül. Ismét égő fájdalmat érzett az arcán. A korong bucskázott egyet, és eltűnt a szeme elől. Vauni még sportoló korában megtanulta gyorsan felismerni az ellenfél erényét és gyengéjét, hogy ezután ezekhez igazíthassa a harcmodorát. Ez esetben nem kellett soká igazítani. Hideg borzongással a füle mögött kénytelen volt beismerni, hogy ez ellen a madárféle ellen tökéletesen tehetetlen. Akinek ilyenek a reflexei, az ellen még a nagyhírű Shimamoto sem vehetné fel a küzdelmet. Ekkor bukkant föl ismét a madár. Vauni felemelte a botját. A lapos szürkeség ide-oda ugrándozott a levegőben, mintha a figyelmét akarná elterelni valamiről. Vauni hadodászni kezdett a botjával, eközben neki ütközött egy boróka bokornak. Az ütközéstől megtántorodott, és a szeme elé kapta a kezét. A lapos madár ekkor csapott le rá. Villámsebesen az arcához vágódott, de ezúttal nem a képébe maradt, hanem a nyakába. Úgy vágott vörös csíkot rajta, hogy még csak meg sem változtatta repülése ívét. Vauni nem láthatta a nyakát, csak a csípészt érezte a bőrén. Ha látta volna, megdermett volna a rémülettől. A vékony, éppen csak a bőrét érintő vágás közvetlenül a nyaki ütőere felett húzódott. Ha csak egy milliméterrel is mélyebbre hatol, elvérzik. Nincs ember, aki megállíthatná a nyaki ütőeres vérzést. Vauni ekkor menekülni kezdett. Nem volt messze a tábortól. 3-4 perces futással elérhette volna, ha nem lett volna mögötte a madár. A professzor jó ideje tisztában volt már vele, hogy ami megtámadta, az nem madár, nem is denevér, és hétköznapi értelemben véve nem is élő lény. Egy csiszolt kőkorong, amely mégiscsak élőlényként viselkedik. Vauni professzor másfél évig dolgozott Ausztráliában, az őskenguruk nyomait kutatva, és ott szemtanúja volt néhányszor a benszülöttek bumeráng bemutatóinak. Ügyesek voltak, semmi kétség, az ő tudások azonban nem volt a kődobáló tudásához mérhető. Mert ekkor Vauni már azzal is tisztában volt, hogy a köveket az a valaki dobálja, akinek a köpenye a boróka bokrok mögött villogott. Lehajolt, és majdhogy nem csúszva mászva megpróbálta elérni a tábort. Úgy látszott, sikerül is a taktikája, majd egy percig egyetlen kőmadár sem érkezett hozzá. Már látta az első sátrat a borókabokrok között, amikor a szürke, lapos gyilkos ismét felbukkant az orra előtt. Vauni idegességében és fejveszettségében felé csapott a botjával, miközben megbotlott és elesett. A kőkorong ezúttal eltévesztette az irányt. Válla magasságában nekivágódott a boróka törzsnek. Vauni elszörnyedve látta, hogy a boróka meginog, majd megdől. Az erős vágás majdnem háromnegyedéig átmetszette a törzsét. A korong a professzor ámuló tekintetétől kísérve lehullott az avarra. Vauni lehajolt és fittyet hányva a józanésznek, megpiszkálta a botja hegyével. A kő meg sem moccant. Vauni felvette, készen rá, hogyha megmozdulna a tenyerén, messzire hajítsa. A kő azonban nem mozdult többé. Hideg, élettelen volt, mint a boróka bokrok közt fehérlő mészkőtömbök. – Ki a fene vagy te? – suttogta a kőre meresztve a tekintetét a professzor. – Ki a fészkes fene? Vauni látott már kőszerszámot, nem is egyet. Alig, ha nem tonnákban lett volna mérhető annak a mennyiségnek, patintott és csiszolt kőeszközöknek a súlya, amelyet élete során összegyűjtött. Ilyet azonban, mint ez, még sohasem látott. A kő mintegy 2-2,5 centiméter vastagságú korong volt, és a diszkoszhoz hasonlított. Csak hogy ennek a szélét olyan élesre csiszolták, mint a beretva. Nem közönséges mészkő volt, mint amilyennek a borókabokrok közt fehér lettek, hanem igazi, szürke bazalt. Vauni annyira belefeledkezett a kő bámulásába, hogy észre sem vette a másikat. Arra riadt, hogy hatalmas ütés éri a vállát. A kőkorong kiesett a kezéből, és begurult egy bokor alá. Vauni ekkor már nem gondolkodott. Ösztönei azt csukták, meneküljön, ne nézzen hátra, ne próbáljon meg elbújni. Egyetlen esélye, ha eléri a sátrakat. A benne munkálkodó tudós azonban még ekkor sem tagadta meg önmagát. Mielőtt futásnak eredt volna, bemászott a bokor alá, felvette a korongot, markába szorította, aztán 4-es sebességre kapcsolt. Később arra tudott csak visszaemlékezni, hogy ismét felvillant előtte a fehér köppeny, egy női arc. Újabb korong zúgott el a füle mellett, arra viszont már nem emlékezett, hogy ordított volna. Pedig ordított, ez volt a szerencséje. Amint Zombori kirohant a sátrából, a fehér köppenyes alak visszahúzódott a boróka bokrok közé. Vauni professzor ordított még egyet, aztán szétvetve a kezét, végig zuhant a földön. A szürke korong kicsúszott az ujjai közül, s bucskázott 2-3-at, mintha menekülni próbálna. Talán be is gurult volna a bokrok árnyékába, ha az érkező Cartwright rá nem tapos. Vauni professzor a sátrában feküdt, és vadul forgatta a szemét. Botját az ágyhoz támasztották, ezt próbálta elérni. Már-már el is érte volna, de az ágya szélén ülő Julia van der Haas elkapta előle, és a sarokba hajította. – Maradjon már nyugton, Vauni! Mi az ördögöt akar attól a bottól? – Szétverem a fejét! – nyögte a professzor. – Mivel érdemeltem ki a jó indulatát? Nem a magáét, hanem azért. Kiét? Kérdezte az asszony mellett ácsorgó Zombori. Azért a rohadékét, aki dobta. Mit dobott? Egy korongot. Zombori felemelte a kezében tartott követ, és a professzor felé mutatta. Ezt? Vauni gyorsan a torka elé kapta a kezét. Vigyázzon, megöli! A korong olyan békésen pihent Zombori tenyerében, hogy el nem tudták képzelni róla. Ő lehetett a ludas Vauni megsebzésében. Ez volt? Valaki dobta, vagy mi a fene? Alec Ferguson megcsóválta a fejét. Éles, mint a borotva, és véres a széle. Cartwright összeráncolta a szemöldökét. Mi a csoda ez? Ferguson a homlokára csapott. 483. Az meg mi az ördög? A palenkúba kiásott 483-as számú kőlap. Azon látható az a valami. Egy isten már nem tudom, melyik tartja a